Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Rózsa, rózsa, sárga rózsa, harmatos ajnalon bimbó taj, messze szálló illatával küldök én angyalom szászóval. Hogyha mosolyog a szép reggel, rózsa illat keltsen fel, hol a harmat, itt a hajnal, kék szemű angyalom ébredj fel. Hogyha mosolyog a szép reggel, rózsa illat keltsen fel, hol a harmat, itt a hajnal, kék szemű angyalom ébredj fel. Rózsa, rózsa, sárga rózsa, egy deres alkonyon elhárvad, halkan sír egy régi nóta, húzatom láj pedig rám villad. Száll a buzsika, szó halkan száll, húzatom, hogy nem nagy kár. Dévidágot, alkonyátkat, kék szemű angyalom elhagytál. Száll a buzsika, szó halkan száll, húzatom, hogy nem nagy kár. Dévidágot, alkonyátkat, kék szemű angyalom elhagytál. Buzsikaszó halkan száll, húzatom, hogy nem nagy kár. Télvirágos alkonyatkod, kék szemű angyalom elhagytál. Száll a buzsikaszó halkan száll, húzatom, hogy nem nagy kár. Télvirágos alkonyatkod, kék szemű angyalom elhagytál.
Kertbarátok.
2017. március 29-én szerdán délben a Kertbarátok műsora jelentkezik a Marosvásárhelyi Rádióban. Sármási Bocskai János vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Műsorunk támogatója a Csíkmadarasi Garden projekt. Ma a dísznövények termesztéséről, igényeiről és más növényekkel való társításáról beszélgetünk. Ha idejük engedi, tartsanak velünk.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Itt van körünkben dr. Kentelki Endre kertészmérnök, a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kara kertészmérnöki tanszékének adjunktusa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hallgatóinknak, ha kérdésük van a témával kapcsolatban, a 0265 22 20 22-es telefonszámon, vagy a 0740 27 41 65-ös SMS számon feltehetik. Mérnök úr, mire kell figyelni a dísznövények szaporításánál és termesztésénél?
Hát elsősorban néhány dolgot hadd mondjunk a tavaszi dísznövényekről, mert a szaporítás és nevelés az egy nagyon általános, és hát a különböző növény kategóriáknak megfelelően kell ezt értelmezni. Ha lágyszálokról vagy fászálokról beszélünk, ez megint egy más téma. Mindenképpen azt tudnám mondani, hogy tavaszolunk, és ilyenkor a hagymás dísznövények vannak elsősorban jelen, virágoznak, és hát díszítik a kertünket. Egy ilyen hosszú tél után, amit az idén tapasztaltunk, mindenki már várja a virágzó növényeket, és itt a hagymás dísznövények, jácint, narcisz, tulipánok, ugye hát a hóvirág az a tavasz hírnökeként mindenképpen ott van, de az örménygyöngyike is, mint hagymás dísznövény, nagyon-nagyon szépen tudja kertünket díszíteni.
Az egynyáriakkal vagy az évelőkkel van több gond?
Én úgy gondolom, hogy el kell különítsünk, mint különböző dísznövény kategóriát, nem csak egynyári és évelők csoportjába, hanem egynyári, kétnyári és évelő látszálú dísznövények közé. Azt kell mondanom, hogy az egynyáriakat is csoportosítani szoktuk, ugye a hosszú tenyész idejű egynyáriak, amelyek hát december-januárban kezdjük a vetését, tehát azok növényházi, üvegházi körülmények között. Ezeknek a hosszú tenyész ideje miatt talán ők az egyik legigényesebb kategória. Hogy konkrét példákat is említsünk, ilyen a begóniák, hát a begónia Semper Florensek, amik különböző szőnyegágyakba szoktuk ugye június elején kiültetni, mert a következő kategória, mint említettem, ha évelőkről beszélünk, akkor a hagymások, és a hagymásokkal együtt ugye nagyon-nagyon szépen virágoznak kora tavasszal a két nyári dísznövények. Hogy csak néhány példát említsek itt is, ilyen az árvácska, ilyen a Bellis perennis, a százszor szép, ilyen a Myosotis alpestris, tehát hogy azok a növények, amelyek együtt a hagymás dísznövényekkel a kora tavaszi virágzást biztosítják számunkra.
Bonyolult ezeknek a növényeknek a szaporítása? Vagy hobbikertész is elvégezheti, hogyha kedvet érez iránta? Vagy még mindig jobb, hogyha a szakemberre bízzuk ezt a tevékenységet?
Én mindig azt szoktam javasolni, hogyha egynyári dísznövényekről beszélünk, és itt az egynyári dísznövényeknél ki kell emelnem, hogy az állandó helyre vethető egynyáriakat azt a hobbi kertészek is meg tudják oldani. Ilyen a körömvirág, a pézsmóbúzavirág, a pillangóvirág, a gömbvirág, a fátyolka, a nyári viola, és hát a portulákák is, a porcsinyrózsák is. Tehát az állandó helyre vethető egynyáriakat úgy gondolom, hogy hát a hobbi kertészek is meg tudják oldani. Hogy minőségű palántát, minőségű növényt állítsunk elő a hosszú, közepes és rövid tenyész idejű egynyáriak esetében, mindenképpen azt ajánlom, hogy a szakemberekre bízzák, mert ezáltal egy jó minőségű szaporítóanyag, jó minőségű növényt kapnak a vásárlók, és hát egész évben szépen díszíti kertjüket.
Általában azt szoktuk mondani, hogy a virágmagokat is, de amúgy a vetőmagokat is megbízható helyről szerezzék be a kertészkedők. Mi az ismérve ennek a jó minőségű szaporítóanyagnak? Azon túl, hogy mondjuk fémzárolt kell legyen, de hogyha ilyen kimérős sőt, vásároljuk, akkor látszik az, hogy ez most minőségibb, mint a másik? Vagy van valamilyen fizikai ismérve?
Hát mindenképpen el kell különítenünk, mert ezek a nagy vetőmag forgalmazó cégek két nagy kategóriájú vetőmagot forgalmaznak. Az egyik az a hibrid vetőmagok, a profi kategória, ha lehet ezt mondani, és van a hobbi kiszerelésű kategória. Most a hobbi kiszerelésű kategória ez jóval olcsóbb is, és hát ezek a hobbi kertészeknek nem professzionális magokat biztosítanak, ami azt jelenti, hogy azoknak a csirázó képességük jóval kisebb, mint például egy profi kiszerelésnek. És ezáltal megtörténik sokszor, hogy a kedves vevők, mikor hazaviszik ezeket a hobbi 1-3 lej, 5 lej, 9 lej értékű hobbi magokat, nem egyszer megtörténik, ugye, hogy nagyon kevés csinázik ki, vagy nagyon kevés növényünk lesz azokból a magokból. Tehát az egyik ismérv, nyugodtan mondhatom, nem minden esetben, de egy ismérv, hogy egy külön kategóriát képvisel egy hobbi és egy profi. Ezeket meg lehet vásárolni különböző szaküzletekből, és hát ottani eladók, szakemberek mindenképpen föl tudják hívni a figyelmet ezekre a tényekre. Ne felejtsük el, hogyha például zöldség magokról beszélünk, akkor akár tízszerese, de akár százszorosa is lehet annak az értékének, mint egy profi és egy hobbi mag kiszerelésben ugyanakkor a magszámnál.
Például, hogyha gyümölcsfákról beszélgetünk, akkor számít az, hogy most mennyire bírja a mi klímánkat. Ez a virágokra érvényes-e, hogy mondjuk most egy holland magot teszek, vagy egy, mit tudom én, olasz, magyarországi, vagy erdélyit, vagy romániai virágmagot a földbe.
Igen, nagyon fontos, és nem a mag határozza meg, hanem a fajta. Mivel a különböző fajtákat, akár dísznövényről beszélünk, akár zöldségről, akár gyümölcs vagy szőlőről beszélünk, a különböző fajtáknak a tulajdonsága az adott környezeti viszonyok között kerülnek nemesítésre. Ez egyáltalán nem mindegy, hogy ez egy erdélyi klíma, talaj, klíma között kerülnek úgymond nemesítésre, vagy éppen egy holland környezeti viszonyok között kerülnek ezek nemesítésre. Ezek nagyon-nagyon fontos tényezők, és hogyha egy konkrét példát is említsek el, a 90-es években hogy a közparkjaink eléggé elhanyagoltá váltak, és egyetlen egy rózsafajta viselkedett és bírta ki ezt a nehéz körülményeket, az a tábortűz volt, dr. Wagner István nemesítette Kolozsváron, és ennek az volt a nagy-nagy előnye, hogy a mi éghajlati körülményeink között került kinemesítésre, és ezáltal az a fajta kiválóan bírta a mi éghajlati körülményeket, és nem fagyott ki, és a nehézségek ellenére is szépen virágzott. Míg a többi nagyobb, híresebb holland, de nem csak holland, francia, német fajták nem viselkedtek megfelelően, mivel ugye nem kerültek megfelelő tápanyagozásra, növényvédelem nem volt megfelelően megoldva, tehát hogy maga a fenntartásuk, karbantartásuk, ezáltal ők jóval hamarabb elpusztultak. Ez is mutatja, hogy mennyire fontos, hogy ezek a növények a mi éghajlati körünkbe legyenek kinemesítve. És hát nyugodtan mondhatjuk, ha zöldségtermesztésről beszélünk, akkor ma Romániában hát az agrószelnek a zöldség fajtái, a profi fajtái, azok igenis a mi éghajlati körülmények között vannak kinemesítve, és hát ezt ajánlom. Természetesen azt is el kell mondani, hogy a nagy világfajtáknak is van egy olyan ökológiai plasztitása, hogy a bizonyos fajták nagyon-nagyon jól viselkednek a mi éghajlati körülményeink között is. Nekünk van egy külön kísérletünk is, egy híres nagy nemesítő céggel az egyetemnek a fajtáit teszteli, balkonládás dísznövényekről van szó, és tapasztalatunk itt is az, hogy 80%-uk ennek a híres német nemesítősi cégnek 80%-a jól viselkedik a mi éghajlati körülményeink között. Természetesen itt is megjelenik az a 20%, ezáltal ő azokat a fajtákat nem ajánlja, vagy nem dobja a mi erdélyi piacunkra.
Csiszer Anna énekelt, kísért a Hargita népi együttes. A Marosvásárhelyi Rádióban a Kertbarátok műsorunkat hallgatják. Stúdió vendégünk dr. Kentelki Endre kertészmérnök, a Szapiencia Erdély Magyar Tudományi Egyetem Marosvásárhelyi Kara kertészmérnöki tanszékének adjunktusa. Ma a dísznövények termesztéséről, igényeiről és más növényekkel való társításáról beszélgetünk. Ha kérdésük van, a 0265-22-2022-es telefonszámot tárcsázzák, vagy SMS-t is írhatnak a 0740-2741-65-ös SMS szám. Már a kertben lehet-e dísznövényekkel foglalkozni, mérnök úr?
Nem úgy lehet, hanem kell. Tehát a tavasz az egyértelműen azt jelzi számunkra, hogy itt van a meccés ideje. Itt vannak, hogyha csak a rózsákra gondolok, akkor ugye a fölhompolt, védett rózsáinkat kitakarjuk. És hát a tavaszi meccésnek nem csak a különböző rózsafélék, de a különböző cserjék is igénylik. Ilyenkor alakító meccést is lehet alkalmazni, és hát ilyenkor például a puszpángok esetében, vagy éppen az aranyeső, amit említettem, meg lehet ejteni az első meccését. Élősövényekről ugye beszélünk, itt akkor a tőkesztáni szilt ilyenkor vissza kell vágni, mielőtt elindulnak, tehát arra a formára, ezért is nevezzük alakító meccésnek, amire szeretnénk, mert ugye az élősövényt azt alakítjuk.
Gondolom, hogy nem minden növénynél kell tavasszal végezni az alakító meccést. Melyikeknél kell, és melyikeknél várjuk meg a virágzás elmúltát?
Hát ez volt a lényege a kérdésnek, hogy a virágzás. Tehát a koratavaszi virágzó növényeknek az aranyesőnél is csak azért mondtam, hogy alakító meccést alkalmazunk, hogy a zavaró ágakat visszavágjuk, de hát azt természetesen bevisszük a szobába, házba, és húsvétkor szépen tud díszíteni a sárga virágaival. Általában ezeket a növényeket, amelyek kora tavasszal virágoznak, nem szoktuk metszeni, csak virágzás után, és hát ebben az esetben is jól látszik, hogy ezeknek a növényeknek nem ajánlott a metszése. De vannak olyan növényeink, amelyeket ilyenkor tavasszal kell visszametszeni, ezek általában a fásszáru növények. A rózsák esetében általában két megoldás van, a koratavaszi metszést ajánlom én, amikor is annak függvényében, hogy melyik csoportba tartozik az a rózsa, teahibrid, floribunda, parkrózsa, futórózsa, annak függvényében kell a metszést elvégezzük. Az idei télnek köszönhetően, akik például nem megfelelően takarták, ha a rózsákról beszélünk, akkor erőteljes fagykár megjelenhetett, mert ugye húzamosabb ideig, nagyon sokáig mínusz 10-15 fok is volt, ez pedig károsította a növényeket. A szakirodalom pedig azt mondja, hogy ha metszünk, akkor mindenképpen mínusz 5 fok fölött végezzük ezeket, mert ezáltal a dísznövények a metszési felületnél ugye egy sebet hagyunk a növényeknél, akkor ezek a növények nem sérülnek jobban.
Hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok!
Köszönjük,
szeretném megkérdezni a kardirágokkal kapcsolatosok, hogy hiába ültetek bordópirosat, az mindig csak fogy. Nem is szaporodik, és nem is élni legtöbb túl a telet. Hiába, ki megtoprósodik, és üres marad. Mit szaporítási? Mi képpen lehet, hogy megmaradjon a gyökér? Már legtöbb ki lesz.
A kardvirágoknál ugye a fagyérzékeny évelük közé tartozik, tehát azt jelenti, hogy ősszel kiszedjük, igen, megpucoljuk ezeket a növényeket, és tavasszal visszaültetjük. Ugyanúgy az előbb, ahogy mondtam, vannak olyan fajtáink, tehát ez a bordó színre vonatkozóan valószínű, ez egy olyan fajta, ami nem igazán érzi jól magát, valószínű, hogy egy más nemesítésből egy holland nemesítés is lehetne, nem nagyon érzi jól magát, és ezáltal ez a fajta nem tud megfelelőképpen fejlődni, és ezért a télállósága is, tehát hogy mikor át kéne teleltetni, nem nagyon bírja, és ezért, hogy mondjam, nem megfelelő tápanyag mennyiséget gyűjt be magába, és ezért tavasszal már el sem indul. Valószínű, hogy a betegségekre is, a különböző botritices betegségekre is érzékenyen. Tehát, hogy itt azt mondom, hogy olyan fajtákat kell választani, és ez egy nagyon hangsúlyozott dolog, mert dísznövény termesztésről akkor beszélhetünk, hogyha szépek azok a növényeink, fejlődnek, díszítenek. Vannak olyan fajtáink, amelyek nem megfelelőképpen díszítenek. Tehát ajánlom olyan fajtákat választani, vagy olyan új fajtákat keresni, mert ugye a bordószín úgy néz ki, hogy a kedvence, amelyek rezisztensebbek és jobban díszítenek, mert látjuk, hogy a többiek sokkal erőteljesebbek, sokkal szebben díszítenek.
Ez az egy szín, az mindig. Próbáltam, hogy azok a bogyók, amik meglesznek mellett, azokat visszaültetem egy sorba, akkor elvágom, amikor annyira felfér, hogy érjen ki kihalt és kihal, az is.
Igen, ezek a fiókhagymák, tehát hogy ugye a szaporítás módját tekintve ezek a fiókhagymák lehet róla szaporítani, csak jóval hosszabb ideig történik, ugye, hogy virágzó hagymánk legyen. Ez is azt jelzi, hogy ha fiatal korában ezek a fiókhagymák elpusztulnak, hogy valószínű, hogy egy genetikai leromlás is van ennek a fajtának, tehát hogy nem érzi jól magát, és hát nem életképes, tehát egy fajtát kellene választani egy másra.
Nagyon szívesen. Köszönjük viszont hallásra. Nagyon sok hobbikertész panaszkodik, hogy elfagyott a rózsatöve. Ezt metszéssel meg lehet még menteni, vagy mi a teendő?
Ha elfagyott a rózsatöve, ez mindig a mértékétől függ. Általában a rózsákat ugye kétféle módon szaporítjuk, nyugodtan mondhatom, hogy üzemi szinten nálunk oltjuk a rózsákat. Tehát a rózsakaninára, a gyepű rózsára oltjuk rá a különböző nemes fajtákat. Ezáltal ezek a rózsák a fagykára szemben jóval rezisztensebbek, jobban bírják a fagykát. de háztáji körülmények között nem egyszer találkozunk olyannal, hogy a dugványozzuk, tehát egy szálat, ugye bedugunk a földbe, és hát különböző üvegekkel, vagy egy különböző módon takarjuk, hogy páratartalom megmaradjon, és ezáltal begyökeresedik ez a növény. Ezek jóval fagyérzékenyebbek, mivel sokkal vékonyabbak a gyökerei egy dugványnak. Na most, hogyha így dugványozással szaporítottuk a rózsánkat, akkor sokkal nagyobb esélye van, hogy kifagyott. Ha pedig alanyra volt, tehát alanyon volt nevelve a rózsánk, akkor ha visszametszük, mert innen azért mondom, a metszés mértékétől függ, ha még a nemes részen zöld és rész található, amiből kihajthat a rózsa, akkor igenis ki fog tudni hajtani. De ha olyan mértékben visszafagyott, hogy a nemes rész teljesen visszafagyott, akkor úgy szoktuk mondani, hogy akkor a vad fog kihajtani, ugye a gyepűrózsa vagy hecserli ki, hogy nevezi, és hát ezt mindenképpen újra kell oltani, vagy hát el kell távolítani, és új rózsát ültetni helyében. Tehát azt kell megnézni, hogy a nemes szálrész milyen mértékben károsult, ez nagyon szépen mutatja, hogy bebarnul, befeketedik, és hogyha ez a gyökérnyaktól fölfele, az oltási ponttól fölfele még zöld részek vannak, akkor igenis megmarad a rózsánk.
Két perccel fél egy előtt hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Azt szeretném megkérdezni a mérnök úrtól, hogy tessék nekem megmondani, hogy milyen növényt tudjak tenni, ahol a nap ütközik. Cserepes, muskátlik, szerintem nem bírják, valamit tessék ajánlani.
Jó, nagyon fontos, és nagyon-nagyon sokan kérdezik, hogy hát a déli kitettségű, ugye még a házfala is visszaveri a meleget, esetleg az ablakok is, hogy milyen növényeket tudunk ajánlani. Általában a balkonládás kategóriát szoktuk ajánlani, és hát ebből is a legrezisztensebbek a muskátlik. Tapasztalatunk szerint a különböző futó muskátlik, azok jól bírják a szárazságot. Vannak olyan fajtáink ma már nemesítve, mint említettem az előbb, legalább 150 különböző balkonládás dísznövényt tesztelünk, tűzőnapon déli kitettségbe, tehát ez is egy nagyon fontos dolog, hogy hogyan viselkednek. Már az új fajtáknak odafigyelnek, hogy jóval nagyobb szárazság tűrőképessége legyen. De kiemelném, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mivel egy balkonládába, egy kis cserébe, akár fölakasztva vannak ezek a növények. A legrosszabb esetben ugye fekete vagy barna cserébe, ami vonzza is a meleget. Egy kisebb földlabdájuk van, ami nagyon gyorsan, nagyon hamar kiszárad. Ezért szoktam ajánlani, amennyiben lehet fehér cserébe, és nagyobb cserepekbe ültessük ezeket a növényeket, hogy lassabban legyen a kiszáradás, és ez a hidrikus hatás, stressz, ami megjelenik a növényeknél, minél kisebb legyen. Az öntözés ebben az esetben nagyon-nagyon fontos, hogy reggel és este is kapjon a növény. Vannak olyan fajtáink, például Velben a fajtáink, amelyek sokkal vízigényesebbek, azt is balkonlándás dísznövényként szoktuk használni, amit talán meleg, langyos vízzel napközben is kell öntözni. Ne felejtsük el, kis földlabdával rendelkeznek ezek a növények, és hát ha szeretnénk, hogy szépen virágozzanak, akkor ne csak naponta egyszer, vagy néha elfelejtsük, akár naponta kétszer, akkor ezek nem fognak díszíteni, és nem fognak szép növényeket nevelni.
Kertbarátok című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Stúdió vendégünk dr. Kentelke Endre kertészmérnök, a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kara kertészmérnöki tanszékének adjunktusa. Ma a dísznövények termesztéséről, igényeiről és más növényekkel való társításáról beszélgetünk. Ha kérdésük van a témával kapcsolatban, a 0265 22 20 22-es telefonszámon vagy a 0740 27 41 65-ös SMS számon feltehetik. Hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Székelyudvarhelyről. Érdeklődni szeretnék a mérnök úrtól. Nagyon szép nárciszokat vettem, fehéres, sárgás színű, középen egy csuporkaszerűséggel a piacon egy nénitől. A virága gyönyörű volt, csak a következő évben, mikor nálam kihajtott, ki is virágzott, egy csomó bogár volt a bimbóba. Azt hittem, hogy elmúlik következő évben szintén. Ezt el kell dobni, vagy van valami gyógyszere, vagy vegyszere neki? Nem tudom, milyenről tetszik-e tudni mondani valamit.
Igen, ez ki volt ültetve, ez a nárcisz szabad.
Igen, ez most már harmadik éve, még nem nyílt most először, tehát most ezen a tavaszon, de a tavaly is bogaras volt, csak sajnáltam, mert nagyon tetszetős, olyan alig halvány sárgás zöld a virága, a szirmas, középen egy olyan kis csuporkaszerűség.
Igen, a nárciszoknál van ez a csupros nárciszunk, meg van ez a poétikusunk, az egyszerű nárcisz, amelynek illatív van.
Igen, csupros ez, sima levelű, de nagyon szép.
Igen, hát a kérdésre azt tudom mondani, hogy valószínű, hogy ez a tavaszi időszaknak is köszönhetően, mert hát azért a bogarakot meg kell határozzuk, hogy mert innen nem tudom, hogy levéltetvek, tripszek lehetnek, tehát hogy vajon milyen rovarokról van szó, de valószínű, hogy ez a növény, mert általában a nárciszok nem annyira érzékenyek, ugye, hogy kora tavaszi virágzásuk miatt is nem annyira érzékenyek, és nincsenek is olyan mértékben felszaporodva a különböző hát kártevők és korokozók. Tehát, hogy nem nagyon jellemző ez, hogy megjelenik ezeken a növényeken, de valószínű, igen, tehát, hogy valószínű, hogy ez a fajta megint egy eléggé nagy érzékenységet mutat, és lehet, hogy vonzza is a színe által ezeket a kártevőket. Ezért mondom, hogy ezek lehetnek valószínű, hogy levéltetvek is kisebb lehetőséggel, tripszekre is, de azok is kisebb lehetőséggel, úgyhogy meg kéne nézni, hogy az milyen.
Hát
rovarok.
Az igazság az, hogy én azt gondolom, hogy vele telel, és reméltem volna, hogy az idén ez a kemény hideg tél esetleg elpusztítja őket, de szerintem a tojások vagy valamik áttelelnek, tehát nem pusztult el a tavaly télen legalábbis, mondom, még az idén nem jelent meg sem bogár, sem, most bimbóba van.
Jó, hát ezek általában ugye visszahúzódnak ezek a hagymás dísznövények, és ott a hagymás pikkelyeknél ezek nagyon jól át tudnak telelni. Ilyenkor azt szoktuk javasolni, hogyha ilyen előteljes fertőzés van, akkor a hagymákat ki kell szedni, és hát ilyen rovarölőszerrel bepermetezni és visszaültetni.
Tehát valamilyen
rovarölőszerrel kellene. Igen, de mindenképpen a hagymákat, igen, de a hagymákat azt mindenképpen ki kéne szedni, főleg, hogyha az idén ugyancsak tetszik tapasztalni, hogy ez a kemény tél után is ezek hát úgymond megjelenek.
Ha bogaras lesz, és nem tudok semmi mást, akkor el kell dobjam, mert sajnálom már a virág már, amikor ott át van lyukatva a szirom is, nem egy...
Nem kell eldobni a virágot, én azt mondom, hanem hogy el kell vinni egy szakemberhez, hogy állapítsa meg egy növényvédelmi szakemberhez, ott a legközelebbi vásárló egységhez, és akkor növényvédelmi egységhez, és akkor megmondják, és avval védekezve szerintem nem meg tudjuk menteni ezt a növényt, mert minden növényet kár.
Köszönöm, szép napot, nagyon szívesen. Minden jót.
Köszönjük viszonthallásra. Anna kérdezi SMS-ben, hogy a rózsák lemetszett ágait, leveleit lehet-e komposztálni? A leveleken néhány apró lyukacska volt.
Igen, tehát hogy általában ezeket fölvágva, ezek zöld komposztba mindenképpen működnek, és hát hogyha vannak rajta kártevők vagy korokozó jelek, ez nem jelent különösebb gondot, mert a komposztálás alatt ezek ugye fertőtlenítődnek, és hát egy jó komposztnál ezek nem probléma. Tehát, hogy lehet, igen.
A lilium mellé milyen virágot lehet ültetni, ami utána virágzik, kérdezi egyik hallgató.
Hát ugyanazt mondom, hogy a lilium is ugye hagymások és a hagymás gumós kategóriának ez a csoportját lehetne ültetni, és hát a liliumok mellett például nagyon-nagyon szépen virágoznak nálunk a különböző árnyékliliumok. Most, hogyha amik ugyancsak ilyen gyönyörű hosszú fehér virágaival, ő is nagyon szépen tud díszíteni.
A Szapiencen szokott lenni meccési tanfolyam, mikor és hány napos, kérdez egyik hallgatónk.
Meccési tanfolyam nem volt, volt ellenben oltási tanfolyam. A gyümölcstermesztő kollégák valószínű, hogy ezt meg fogják majd hirdetni, mivel 2,5 hektár gyümölcsöse van a Sapienci Egyetemnek, és itt elsősorban a kertészmérnöki hallgatók gyakorlatoznak nagyon-nagyon keményen tavasszal, de javasolni fogom, hogy akkor, ha lesznek ilyen jellegű érdeklődések, akkor örömmel fogadjuk a meccés megtanulni vágyukat.
Rózsabokor teteje virágokkal van teletetem. Zöldeles a levele, valaki megszeretne, szeretne. Rózsapimbo, mondd meg igazán, hogy lesz-e néked hűséges babám. Rózsapimbo levele, valaki megszeretne, szeretne. Rózsapimbo, mondd meg igazán, hogy lesz-e néked hűséges babám. Rózsapimbó levele, valaki megszeretne, szeretne. Petrezselyem saláta, haragszom én magára, magára. Oda se néz, ha látja, szegény ember bajára, bajára. Lesz még egyszer, tudom kis hamis, csókolóznak velem maga is. Petrezselyem saláta, haragszom majd magára, magára. Lesz még egyszer, tudom kis hamis, csókolóznak velem maga is. Petrezselyem saláta, fütyülök én magára s a világra.
Gál Gabriella énekelt. A Marosvásárhelyi Rádióban a Kertbarátok műsorunkat hallgatják. Stúdió vendégünk dr. Kentel Kende kertészmérnök, a Sapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kara kertészmérnöki tanszékének adjunktusa. A durván megmetszett díszfák kihelverik-e a beavatkozást?
Azt kell tudjuk, hogy általában a fás szálú és fákat és cserjéket ugye inkább csak ilyen alakító meccéssel szoktuk megoldani, van kivétel ebben is. Tehát, hogyha azt értjük ez alatt, hogy például az útsor fákat, és azt nem nevezném meccésnek, például a város területén útsor fákat, amit láncfűrésszel meccenek meg, sokszor idézelve kiheverik, csak az a helyzet, hogy a növénynek a teljes habitusa megváltozik. Mivel ezt tudnunk kell, hogy mikor valamit erőteljesen visszametszünk, akkor itt egy erőteljes hajtás indul el, vagyis ezek a vízhajtások, amit látunk, és egy teljesen más korona habitusrendszert alakít ki a növény, ami ilyen seprű jellegű, és a díszfáknál is pont ez megjelenik, és pont a szépségét, azt a habitusát, amit a növénynek szeretnénk látni, azt a korona formát, hát nem fogjuk látni. És ezáltal csak gondunk lesz, mivel folyamatosan ezek a vízhajtásokat mindig visszavágják, mert ugye különböző húzalok vagy egyéb miatt, és ezek még erőteljesebben hajtanak ki egy idő után természetesen, mivel hát a koronája a konyhája a növénynek, szoktuk ezt mondani. Egy idő után, ha ilyen erőteljes visszametszést alkalmazunk, akkor az történik, hogy élettanilag a növény romlik, fokozatosan romlik, különböző betegségre is érzékenyebb lesz, és ezáltal hát könnyebben el tud pusztulni.
Újabb hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok!
Való, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Már vagyok Ertédről. Azt szeretném megkérdezni, mi az ellenszere annak, mikor a szőlőt megmetszem, hogy a medve már megindult, és a csöpögés ne jöjjön ki.
Hát erre mindig azt mondom, hogy ezt időbe kell megcsinálni. Mivel attól a pillanattól, mikor egy sebb felületet okozunk annál a növénynél, akkor ő, ha elindult az élettani folyamatai, akkor egyértelműen, hogy azokon a sebb felületeken ki fog szivárogni a nedv. Most azt nem tudjuk megoldani, hogy azokon a kis sebb felületeket mindegyikkel mondjuk kezelnénk, mondjuk egy viaszos megoldással, mert ez gyakorlatilag majdnem kivitelezhetetlen. Mert olyan nyomással jön, ugye főleg, ha már előteljesen el van indulva az a szőlő, amit nem tudod szabályszerűen meggátolni. A legfontosabb, hogy ezt időben, még mielőtt ezek az élettani folyamatok nem indulnak el, azelőtt végezzük a meccést, ez bármilyen növényre igaz, és hát alkalmazni kell.
Tehát akkor mindent időbe kell megcsinálni.
Hát ezt az életnek ez a rendje, és akkor nincsenek gondok.
Nagyon szépen köszönöm.
Nagyon szívesen.
Adélnak is hasonló a kérdése, hogy a nyírfát mikor és hogyan kell metszenni, mert nagyon nagyra nőtt és sokat piszkol, viszont a fából tavasszal sok víz folyik ki, ha metszük.
Hát ugyanez ez a válaszom. Na most a nyírfa ez egy más eset. Ugye a nyírfákat itt, hogyha egy kicsit vissza akarjuk fogni, hogy ne nőjön olyan nagyra a koronája, egy szellősebb koronát, mert amúgy is a nyírfának egy nagyon kellemes szellős koronája van, akkor ezt időben történik vissza. Általában azt szoktam mondani, hogy a hajtásoknak az egyharmadát vágjuk vissza. De ha a növény már elfutott, és egy nagy fánk lett, akkor természetesen ugyanaz a gond, hogyha ezt erőteljesen visszavágjuk késő tavasszal, akkor a nyírfának is nagyon erőteljes a nervkeringése, és ezért ajánlom, hogyha úgy gondolják, hogy egy metszés kell alkalmazni nála, akkor mindenképpen ez február végén, március elején, mert ilyenkor nagyon le van lassulva, lassú nervkeringés van, és ilyenkor az elfolyás, tehát a különböző nerv elfolyás jóval kisebb mennyiségű, vagy egyáltalán nincs.
Az orchideán a levéltetőt mivel kell kezelni?
Az orchideákat, és itt is ugye óriási nagy csoportok vannak, itt vannak a Phalaenopsis fajta csoport, amit cserepes, virágos dísznövényként hasznosítunk. Vannak a vágott virág cimbidiumok, de általában a lakáson belül található cserepes, virágos dísznövényeinket különböző rovarölőszerekkel, de vigyázva mindig arra, hogy akkor végezzük, hogyha ezeket ki tudjuk helyezni egy olyan helyre, ahol nem egy zárt helyen van, és egy bizonyos ideig tárolhatók is, tehát az ők hőmérsékleti igényeknek megfelelően nem éri fagykát. Tehát mindenképpen akkor ajánlom ezeknek az elvégzését, mikor már egy május közepétől, mikor olyan hőmérsékleti igény, tehát olyan hőmérsékleti viszonyok vannak, mikor nem sínlik meg a növény. Csak zárt helyben mindig vigyázzunk a cserepes, világos vagy levéldísznövényeinkre, hogy ne permetezünk, mert ugyan ott lakunk mi, ott élünk mi, és hát ezek a rovarölőszerek hát az emberi egészségre igenis tudnak problémát okozni.
Hogyan társítsuk a dísznövényeket? Mire figyeljünk?
Hát mindenképpen a legfontosabb az igényeik szerint. És ezért is szoktam mondani, hogy annak függvényében, hogy ez most beltéri, mert ugye a dísznövény kategória az egy óriási kategória. Itt is említettem, hogy vannak az egynyári, kétnyári évelők. Ezen kívül vannak a vágott virágok, ezen kívül vannak a cserepes, levél és virágos dísznövények. Mindenképpen azt ajánlom, hogy az igényeiknek megfelelően társítsuk. Egyszerű példával hadd említsem meg, hogy azokat, amelyek félárnyékot szeretik, azokat akkor, ha lehet, egy helyre ültessük. Ha a másik csoport a napfénykedvelő, akkor azok kerüljenek olyan helyre. Ha szárazságtűrő évelők, ugye, akkor a sziklakerti varjuhájfélék kerülnek. Tehát az elsősorban az igényeiknek, utána jön a növekedési erejükkel, ugye, mert hát különböző növényekről beszélünk, különböző növekedési erővel rendelkeznek. Nem utolsó sorban a különböző kórokozó kártevőkkel szembeni rezisztencia, mert ez is azért be tudja folyásolni a növényvédelmet. És hát itt még folytathatnánk, mert akkor ez a téma, és annyi növényről kellene külön-külön beszélni, amit például a tájépítész hallgatók két éven keresztül tanulnak, hogy a növénytársítást hogyan és miképpen kell elvégezni.
Nagyon sokan úgy társítják a növényeket, hogyha az egyik elvirágzik, a következő, akkor kezdjen elvirágozni. Ez mennyire jó stratégia? Na most, hogy féltékenyek egymásra a növények?
Azt kell tudni ebben, hogy az ember, ha a kertről beszél, mindig azt szereti, hogy valami virágozzon. És ez egy természetes dolog, és hát mindenki annak örülne, hogyha a kertjében bizonyos időpontokban, tehát az év ugye tavasztól őszi időpontjaiban virágzó növényei, lágyszálú vagy cserjéi legyenek. Hogyha ezt ügyesen, okosan van összeválogatva, akkor nem használnám ezt, hogy féltékenyek lennének egymásra, nem szoktak a növények, ez emberi tulajdonság elsősorban. De van mindenképpen, van egy növények között is, és itt elsősorban kémiai, talajtani szempontból, Például vannak olyan növények, amelyek különböző mérgeket a gyökerén keresztül kibocsájt, és ezáltal a közvetlen környezetében levő növényeknek például gátolja a növekedését, vagy a megélhetését. Tehát, hogy ezekre igenis oda kell figyelni, de nagy általánosságokban azt tudom mondani, hogy ha az ember az igényeit figyelembe veszi, a környezetigény, víz, talaj, hőmérséklet, kitettség, akkor általában jól megférnek egymás mellett, és szépen díszítik a kertünket.
A tuját szükséges metszeni, permetezni?
Hát a tuja az egy külön kategória, ugye abból a szempontból, hogy az utóbbi időben nagy mennyiségben ültettük, és ezáltal a különböző korokozók, kártevők nagy mértékben felszaporodtak nála. És hát a metszésnél a tuja nemzetség keretén belül is nagyon-nagyon változatos, mert ugye a fajok függvénye is, és a fajták. Ma már rengeteg fajta van. És a tapasztalatunk az, hogy egyre több probléma jelenik meg ennél a nemzetségnél. A metszés csak akkor ajánlom, hogyha például élő sövénynek, tehát hogy egy alakító metszést végzünk. De általában ezeknek a díszfáknak, díszcserjéknek van egy szép habitusuk, amiben nem nagyon szoktunk, vagy különleges esetekben szoktunk beavatkozni. De a tujáknál a növényvédelem, úgy gondolom, hogy a következő években mindenkinek azt javasolom, hogy gondolja meg kétszer, hogy tuját ültete. Egy, hogy úgy gondolom, hogy egy tájidegen növényről is van szó, és egyre több kártevés korokozó jelent meg nála.
Nagy Éva írja nekünk Marosvásárhelyről, hogy a holdnaptárat, ha figyelembe vesszük, akkor megoldjuk a neftkeringés problémáját, mert tele holdban nem jó fát metszeni, olyankor a neftkeringés hatványozottabb. Köszönjük szépen!
Köszönjük, így van. Hát kedves jó barátom Rózsa Péter, biokertész, ő is nagy mértékben figyelembe veszi a holdnaptárt, de ettől eltekintve meg kell említenünk, hogy a holdnaptár ugye befolyásolja, de kétségtelen a tavasz megindulása, kétségtelen az is befolyásolja, tehát egy tavasszal egy jóval erőteljesebb neftkeringésünk van.
Rózsa, piros rózsa, kihallott az útra. Gyere, babám, szakíts egyet róla. Nem szakítok, nem kell nekem rózsa. Én a tiéd, te az enyém, úgyse leszünk soha. Nem szakítok, nem kell nekem rózsa. Én a tiéd, te az enyém, úgyse leszünk soha. Utca, utca, sáros utca, kibédi nagy utca. Utoljára végig megyek rajta. Utoljára megállok egy háznál. Az én kedves kis angyalom rácsos kapujánál. Utoljára megállok egy háznál, az én kedves kis angyalom rácsos kapujánál.
Madaros Gábor énekelt, a Marosvásárhelyi Rádióban a Kertbarátok műsorunkat hallgatják. Stúdió vendégünk dr. Kentel Kendre kertészmérnök, a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kara kertészmérnöki tanszékének adjunktusa. Május 5-e és 7-e között a Szapiencia közösen egy magyarországi céggel nemzetközi dísznövénykiállítást és vásárt szervez. Hogy csak most?
Hát úgy gondolom, mindennek eljön az ideje. Ez úgy történt, hogy a tájépítész hallgatókkal egy versenyen vettünk részt egy budapesti nagy kiállítás keretén belül, ahol megterveztek és kiviteleztek egy kertet a hallgatóink. És hát ott a nagy aranyérmet elhoztuk, és ott merült föl bennem az ötlet, hogy mivel 2002-től a Szapiencián kertészmérnöki oktatás folyik, és 2012-től tájépítészmérnöki oktatás, hogy talán megérett az ideje annak, hogy egy ilyen nagyobb volumenű nemzetközi kertészeti kiállítást és vásárt szervezzünk. Természetesen azt is hozzá kell tenni, hogy Maros megye, mint dísznövény potenciál, Erdélyben az egyik legnagyobb számú dísznövény termesztővel is rendelkezik. És ezáltal a Szapiencei Erdély Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kara fölvállalta, hogy május 5 és 7-e között megszervezi itt Marosvásárhelyen a dísznövény 2017 nemzetközi kertészeti kiállítást és vásárt. Néhány dolgot talán mondhatnék, hogy mi a rendezvény fő célja. Elsősorban, hogy népszerűsítsük a mindennapi életünk minőségét meghatározó kertkultúrát. Valamint egyszer, mint lehetőséget teremtsünk arra, hogy a kertkultúrát kedvelők közvetlenül találkozhassanak a dísznövény termesztőkkel, és a kertész szakma más képviselőivel, és a minőségi kínálatból választhassanak a tavaszi kertészkedéshez anyagot. A kiállítók pedig tudják értékesíteni a lehetőségeiket. Tehát bővebb, az eddigi értékesítési lehetőségeit tudják bővíteni. Mindezt úgy gondoltuk, hogy egy kulturált környezetben 2,5 hektáron a Szapiencia Egyetem zöld felületén, és ehhez kapcsolva különböző ismeretterjesztő szakmai és kellemes szórakoztató programok kíséretében indítanánk ezt a nemzetközi kiállítást és vásárt. Kihangsúlyoznám, hogy április 15-ig várjuk a termelőket, kereskedőket, a kertészeti szakák különböző szakterületeiről dolgozó kollégákat, és hát a kertépítéssel foglalkozó kollégákat is, faiskolás kollégákat, zöldség, gyógynövényes kollégákat is, minden, ami hát ehhez a nemzetközi kertészeti kiállítás és vásárhoz kapcsolódik. Kiemelném, hogy ennek egy fontos kiállítás jellege is van, és nem utolsó sorban vásár jellege is. Itt, mint mondtam, színpad lesz, lesz mesesarok, lesz mesterek utcája. Sok mindennel, mondom, kulturális programokkal is várjuk az ide látogatót. Reményeink szerint itt Marosvásárhelyen külön buszjárat is ki fogja tudni hozni az kíváncsi látogatókat, vásárlókat a Szapiencei Egyetemre. És hát nagy örömre szolgálna, ha minél több marosvásárhelyi, de nem csak marosvásárhelyi vásárlunk, és nem csak Maros megyei termelünk, hanem egész erdélyre vonatkozó termelők részt vennének, és jelzem, hogy április 15-ig a termelőknek, kereskedőknek van a határidő a jelentkezésre. Mindezt az egyetem weboldalán, a www.ms.sapiencia.ro oldalán meg lehet kapni, és vissza lehet jelezni.
Még egy nagyon rövid kérdés, hogy a buszjárat az mind a három napon lesz, és milyen rendszerességgel, és honnan indul?
Gyakorlatilag már letisztáztuk, igen, mind a három napon lesz. Fél óránként fog indulni a vár melletti buszmegállóból, bejön a központba, a színháztérnél fog még megállni, és a kettős Polinál fog még egyszer megállni, onnan pedig egyenesen az egyetemre fog kijönni. Tehát három helyen fog megállni ez a busz, ami csak is erre a dísznövény 2017-es nemzetközi kertészeti kiállítása és vására hozza az odalátogatókat.
Önök a Kertbarátok című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyi rádió.ro címen.
13 óra lesz 5 perc múlva, most a Csíkmadarasi Garden projekt jóvoltából egyik hallgatónk egy 50 lejes vásárlási utalványt nyer, amire díszcserjéket vásárolhat a cég Csíkmadarasi és Csíkszeredai üzletében. Múlt adásunkban azt kérdeztük, hogy mi a népies neve a közönséges hóbogyónak, a helyes válasz lágymámbogyó. 14 játékos küldött megfejtést, 2 játékos pontatlan választ adott. Nézzük, hogy ki nyeri ma az 50 lejes vásárlási utalványt. Megkérem Sorsolyan mérnök úr. a szerencsés Bóni Mária Maros-Szentgyörgyről. Egy hallgató a Szapienci Erdély Magyar Tudományegyetem által felajánlott Növényvédőszerek a Kárpát-medencében magyar-román című vegyszerhatározó kötetet kapja, mutatom a kamerának. Ezt dr. Ocskó Zoltán és dr. Bálint János szerkesztette. Még egy nevet kérek, hogy kié lehet. A szerencsés Gábor Margit Fenyédről. A nyerteseket adás után felhívjuk telefonon, hogy megbeszéljük, hogyan jutnak a nyeremény birtokába. A mai kérdésünk az, hogy melyik évelő nem nevelhető sziklás élőhelyen, tehát a napvirág, kukvirág vagy havasi őszi rózsa. A három közül melyik nem nevelhető sziklás élőhelyen, a napvirág, kukvirág vagy havasi őszi rózsa. Lassan műsorunk végéhez közeledünk, dr. Kentelki Endre kertészmérnöknek megköszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Köszönöm én is.
Műsorunk a legközelebb április 12-én jelentkezünk, számítunk akkor is megtisztelő figyelmükre. Kérdésüket, észrevételüket továbbra is várjuk e-mailben vagy levélben.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@ marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Mielőtt elköszönnék, felhívnám figyelmüket, hogy holnap 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Tusnád fürdőről jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Kovászna megyei Kiskászonra látogatunk. Perceken belül viszont híreket mondunk, majd a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük. Ezzel már a búcsúzunk, műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon és a YouTube-on is. A következő találkozásig eredményes kertészkedést kívánok. A műszaki ma Borbély Zoltán volt, nevében is köszönöm figyelmüket. Sármási Bocskai Jánost hallották, a viszonthallásra.
Szagos a rozmaring, lehajlik az ár. Gyere kis angyalom, hűj az árnyékába.
Nem élek, nem élek, rozmaring árnyéka, magalatom összetörik komám, a fehér vasalt napján megver az éles anyám.
Szagos a rozmarin, lehajlik az ár. Gyere kis angyalom, menjünk el apám.